éles vágok, és ígérem, hogy tömör leszek, mint a gyönyör, mert én nagyon szépen tudom rövidíteni önmagamat, amit a férfiak úgy tűnik kevésbé, de tisztelt kolléganőnk, mint a gyémánt metszők Antwerpenben. Na, most én is próbálok gyémántot metszeni, de előbb megjegyzem, hogy Ecsedi Judit jelenlétében könyvtörténetről beszélnem, az körülbelül olyan, mint amikor egy balettpatkány, egy tizenéves kis balettos lányka, aki ugye nem vagyok, utáltam balettozni, mondjuk kénytelen fellépni Galina Ulanova és Margot Fonten, mint jeles orosz és angol prima balerinák előtt. Úgyhogy bocsánatot kérek. Tehát Szenci Kertész Ábrahám és Lüneburg. Szenci Kertész Ábrahám munkásságával, mint a politáni program kutatója, évtizedek óta foglalkozom. Az őt értékelő munkák sorából azonban semmiképpen nem érzem kihagyhatónak azt a helyet és szerepet, amelyet egy varázslatos szépségű Wolfgang Bütterhez, a német könyves kultúra egyik méltán világhírű fellegvárához közeli település, Lüneburg városa és annak híres nyomdája töltött a munkásságában. Már csak azért sem, egy üzenem meg el is küldöm németes Katinak, Lüneburg városa még már csak azért sem, mert a sokunk számára tartós és sokszori szakmai otthont jelentő Wolfgang Bütteri könyvtár alapítója és névadója Herzog August, aki a későbbiekben röviden bemutatásra kerülő Sternenyomda a legkomolyabb támogatója és leggyakoribb megbízója volt, egész oldalas portréja nem véletlenül szerepel a nyomda történetét bemutató impozáns kötetben, amelyhez férjen nyugodtából jutottam, mert ő nem parfümöt szokott nekem venni, hanem szakkönyveket. Na. Tehát már a nagyszámú ide gyökerezett magyar könyves ember hazai kutató iránti kollegiális tisztelet szeretet arra ösztönzött, hogy a Lüneburgi Sterne könyvhely életét egy kicsit közelebbről megismerjem. Annak ellenére is, hogy teljes joggal és méltán, ezt a mi nemes rangban is felruházott áldozatkész, pontos és ritka művészi érzékű sadású emberséges Ábrahám mesterünket, Tóthfalusi Kis Miklós mellett legnevesebb tipográfusunkat elsősorban a holland Elzevirek tanítványának és követőjének tekintjük. Ezt a cáfolhatatlan és fontos tényt azonban feltétlenül ki kell egészítenünk egy alábbival is. Nevezetesen. A mindmáig működő Lüneburgi Sternenyomda és Szenci Kertész Ábrahám kapcsolatának legalább a vázlatos felderítésével. Az sajnálatos módon szinte 100%-os tény, hogy Nagyvárad, Debrecen és általában a politán kultúra legkiválóbb könyvvésze személyesen nem járt Lüneburgban. Vagy, ha mégis, akkor legfeljebb rövid időre Hollandia felé átutazóban. Ettől függetlenül az ottani híres Sternenyomda kiadványainak szöme evangélikus és nem kálvinista szellemiségű volt, de itt megjegyzem Andráshoz kapcsolódva, hogy itt is volt egy kis kokettálás azért a kriptokálvinizmussal, amit házi használatra néha kriptokálvinizmusként szoktunk emlegetni, mert hogy sem ez, sem az. Zöme evangélikus és nem kálvinista szellemiségű volt, főleg esztétikai szempontból nagy valószínűséggel sokat tudott színesíteni és gazdagítani az ő több kiadványán, ezért megérdemli, hogy szóljunk róla. E dolgozat alapötletét Wolfgang Bütteri tartózkodásaink idején szinte rituális lüneburgi látogatásaink mellett egy korábbi szemtanú Szaládi János síralmas magyar krónikája alábbi sorainak köszönhetem, ebben most csak rövidítve idézek, mert hát ezt a jobb óvadások is ismerik már. Az Váradi nevezetes oskolához és eklésiához szinte a lüneburgumi hercegségből, ugyan Lüneburgumból igen szép tipográfiát nagy költséggel hozatott volt, az öreg formában már kezünknél lévő szép magyar biblia nyomtatására is testamentumában, tudnék 1648. január 10. napján 66 esztendősen meghalt Betten István. Itt még folytatja Szaládi, de ezt mind ismerjük. De volt már egy korábbi nyoma is annak, igaz, Lüneburg konkrét emlegetése nélkül, amikor Betten István Huszton keletkezett végrendeletében 1646. augusztus 27-én 500 tallért adott a Váradi Biblia megjelentetéséhez. Sok kutató, főleg váradi papi szerző erre hivatkozott. Mivel pedig az én jó akaratú uramtól, Megyeri Pál uramtól úgy értettem volt, hogy az, az várad egy tipográfussal szendvipját, in fólió, újonnan ki akarná nyomtatni, életemben adhatnék segítséget, de ha az életemben nem lehetne, az én hátramaradó napjainak kevés száma miatt hagyok a fennnevezett dolgokra 500 aranyat, ide ezt 500, változott az összeg a különböző leírásokban, tehát ez még mindig nem igazán tisztázott. A továbbiakban a végrendelkező jelzi még, hogy családi baráti köréből kéretik mindeniknek egy-egy Bibliát adatni, a többit az egyházi rendnek, annyit adjanak ki, az mennyi az 500 arany után illenék. Tehát nem illet zsebre várni. Arra, hogy, 1648, hogy az 1648-as későbbi, csak a korszak legfőbb krónikása Szalábi visszaemlékezéséből ismert testamentumában Iktári Bethlen István miért nem Hollandiából, hanem Németországból hazatott tipográfiát a váradi bibliák kinyomtatására viszonylag egyszerű, bár nem nyomdatörténeti, hanem sejtésem szerint lélektani hátterű, mondhatom, hogy anyaian lélektani hátterű a válasz. Mégpedig Bethlen István fiának, az 1606-ban született, 1632-ben már el is hunyt ifjabbik Istvánnak a helyöbeli peregrinációja, ottani teológiai elmélkedésének mindössze 13 esztendős, mintha mi őrült fiunkat látnám, itt Patakon régen, alig serdült ifjú korában sorra került 1619-es elmondása, majd 20-as kinyomtatása idején a Lüneburgi Sternanyomta az ottani, s lassacskán a nemzetközi protestáns körökben is megbecsülté ismerté vált. Bethlen István szolnokratáni címe szerénységös, ugyanakkor a zsenge életkorában járó bizonyos fokú játékosságról, díszítgetési hajlamról is árulkodik, amely rokon a Sternféle szemlélettel is. Deklamation cula de nativitate Jézus Kriszti, azaz kisdert beszéd Jézus Krisztus születéséről. Most képzeljük el egy 21. századi 13 éves kanasz fiút, amit latinul deklamálottan helyben, hát örülnék, ha így volna. Unokaöcsém ezt az ifjabbik Bethlen Istvánt egyébként nagybátyja Bethlen Gábor iskoláztatta Heidelbergben, apja pedig valószínűleg meghalt fia németországi stúdiumaira emlékezve is hozatta a váradi bibliához szükséges tipográfiai berendezést éppen Lüneburgból. Szóval a felfogásom szerint ez olyan, mint egy virtuális, mint egy spirituális síremléképítés. Részben azért, mert gyermeke nagyon ifjan, 1626-ban alig 20 évesen vált főkapitánya és hajtótábornoka volt. De nagy valószínűséggel azért is, mert a Sterne család nyomdája az első között volt német földön az angol puritán művek lefordítatásában és megjelentetésében, ez valószínűleg a település élénk Hanzaváros mi voltának köszönhető. Ez akkor is hidat képez közte és Lüneburg között, ha a Sterne nyomda nálánál sokkal korábban jelentette meg, mármint Szemszi kertésznél, Louis Béni méltán világhírű puritán életvezetési könyvét, amit én már rendesen körbevágtam. Mindez az időeltolódás természetesen nem volna semmit annak értékéből, hogy Szemszi kertész jelentette meg Nagyváradon az egyetlen díszcímlapos praxiszt, vagyis Béni művének legszebb hazai kiadását. A Sterne nyomda és a magyarországi 17. századi kegyességi könyvkiadás között lévén ők elsősorban evangélikus műhely, az alábbi testvér kiadványokra bukkantam, a későbbiekben bővebben bemutatásra kerülő ígérem, hogy szűkíteni fogom, Lüneburg und die Offizien der Sterne című album monográfiában. Elsőként és komoly hangsúlya kell említenem itt Lobwasser 4600 példányban megjelentetett zsoltáros könyvét, amely nélkül, ami Szent Simonnál remekelte magyar pszaltériumunk, soha nem születhetett volna meg, de ugyanígy a cég evangélius profiát képviselő ámkönyvek impozás gyűjteményét is, köztük a Vares Christentumot, amely 2000 példányban látott náluk napvilágot, csak maga 8000 példányával kiugrónak számító, ugyancsak Arndt által jegyzett Paradise Gartlein-t, amelyeket a mi Petrőci Kata Szidónián fordított magyarra, ennyire hadd hajoljak magam felé is. E magasabb számokhoz képest, és az evangélikus hátterű munkák érthető primátusát is figyelembe véve, határozottan megerősítette a Kelet-Magyarország Ejdén Lüneburg kapcsolatot az a számunkra örömteli és megerősítő tény, hogy az angol kegyesség irodalom németországi befogadása éppen Béli Praxis Pietáti szának 1631-es Lüneburgi kiadásában indult meg. Ennek nyomán hamarosan a Praxis lett Joseph Hall fordításában a Németországban legnépszerűbb puritán kegyességi munka a 17. században. Olyannyira, hogy már 1743 előtt 69 német nyelvű kiadást élt meg. Magában Lüneburgban is számos alkalommal, többek között 1635-ben újra napvilágot látott ez a mű, Praxis Pietatis, das Übung der Gottseligkeit címen. E témában kiváló és németesen alapos könyvet írt Peter Damrau, az angol puritán irodalom németországi receptúrja címmel, ez az egyik kedvenc olvasmányom lányregények helyett. A mű első német kiadása azonban nem németországi, hanem egy három évvel korábbi svájci 1628-as bázeli edíció volt. Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, ami a koraújkor kegyesség irodalmát kutatók számára többnyire közismert, hogy az első magyar Praxis Pietatis fordítási szövegtöredék a Németországot második hazájának tekintő Szent Simonáról vett érdeme, aki nagy valószínűséggel éppen a számtalan lüneburgi kiadás egyikéből dolgozott, és ezt követően hívta fel fiatalabb prédikátor író társa Meddési Pál figyelmét erre a fontos munkára, nem tudván, hogy ő már fordítja angolból. Nagyon valószínű, hogy 1997 nyarán, itt emlegetted a nosztalgiát, jó, itt van neked egy kis kanál nosztalgia, természetesen a kötelező fehér kesztyűben és hatalmas könyvtámasszal, mint érthető kiadványvédő segédeszközökkel, amikor éppen az egyik lüneburgi német fordításból olvastam bele, ha nem is egy általa, mármint Szent Simonnál által kézbe vett példányba, az már romantikus regénybe illő fordulat lett volna, de mindenképpen ugyanabba a szövegváltozatba olvashattam bele, amely Szent Simonnál figyelmét annyira felkeltette, hogy átültetésébe belekezdett. Vérbeli író és önzetlen pályatás révén azonban egy olyan teológusra, Meggyesire hagyományozta ezt a feladatot, aki alaposan ismerte hosszabb kémcsicsi tartózkodásának köszönhetően az eredeti szöveg nyelvét, azt is tudván, és ez örök tanúság, hogy egy bármilyen kiváló másodlagos fordítás minden esetben csak szükségmegoldás lehet. Pillancsunk bele, ugrottam most egy nagyot, Hikrodusi szállta, de hát úgyis megvan írva az egész. Pillancsunk bele ezek után az érdemeihez, értékehez képest nálunk kevéssé ismert Lüneburg történetében földrajzában. Lüneburg névváltozatainak sokassága mutatja, hogy a Hamburgtól kb. 50 km-re délkelet irányban fekvő Hansaváros, amely az Ilmenau folyó fölé épült, jellegzetes kis mini-velence hidakkal, fekvésének köszönhetően hosszú ideje jelentős település. Elnevezései Lüneburg, 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 azután a latin Lüneburgum, amelyet Szaláta is használ, mind-mind Luna, a holdistennő irányába mutatnak. Itt leírtam Lüneburg történetét részletesen német szakirodalom alapján, de most megint a nyomda. Ez a tetemes összeg, amit kárpótlásul háború utáni bánatpénzként kapott Lüneburg, segített ahhoz többek között a nyomnának, hogy 1628 és 1629 között kifizetett Kriegskontribuciont, tehát a háborúhoz való hozzájárulást visszakapták. Ez a tetemes összeg érintette Lüneburg minden vállalkozóját. A történet az eredetileg könyvkötőként dolgozó Hans Sternen indult, a nyomda alapító atyával. Most már csak tényleg nagyon keveset mondok el. Ugye nagyon sokat ismerünk Judit és más kutatók jóvoltából, és Szenci Kertész Ábrahám és az Elzevirek kapcsolatáról, erről a Lüneburgiról jóval kevesebbet, de itt megemlítek valamit, ami nagyon erős kapcsolat jelent, nem csak azért, mert a négy gyerekünkből kettő a kecskeméti refibe járt, amelynek ugye az a jelszava, hogy subpondere crescit pálma, tehát teher alatt nő a pálma, de van egy nagyon hasonló, de érdekes módon francia nyelvű nyomdász dísz felirat, szalagfelirat, amely a Lüneburgi nyomdái, ami úgy hangzik, hogy souffrance avance, vagyis a szenvedés előbbre visz. Ebben mélységesen híve és nagyon komoly gyakorlatot szerezve, legmélyebb szeretettel és tisztelettel köszöntöm és köszönöm a jelenlévők türelmét, de mindez filológiai pontossággal meg van írva, nekem is vannak statisztikáim, számaim, úgyhogy messze nem vagyok annyira könnyelmű, mint amit sokan hisznek. Ámen.